A múlt órán ugye arról volt szó, hogy nem vetítettem, hanem egy csomó anyagrészt, ugye ilyen krétás dolgon végigmentünk, ugye azzal kezdtük, hogy mi is az a vízhozam görbe. Azt végignéztük permanens, meg nem permanens állapotban. Aztán utána levezettük azt, hogy a jég esetén, meg a hordalékok esetén hogyan változnak a sebességprofilok. És mondtam, hogy a mai órán pedig ki fogom vetítgetni azt, hogy tulajdonképpen ennek az anyagrésznek mi a szöveges része, tehát ami nem az, hogy gondolkodni kell, meg föl kell tudni rajzolni, hanem a mese része tulajdonképpen. Tehát ezzel folytatjuk. Tehát ugye volt arról szó, hogy a mindjárt valakit le fogok ott lézerkardozni, üljetek már le lila-fehérbe ráadásul, nem vesz észre. Jó legyél, mit csinálsz? Jó. Na, tehát ugye arról volt szó, hogy erről beszéltem hosszasan, hogy vannak a folyóknak ugye három szakasz jellege, van a felső szakasz, középső szakasz, alsó szakasz. Azt is elmondtam, ugye, hogy ezt nem szabad úgy elképzelni, hogy egy Duna hosszúságú, nagyságú, vízgyűjtőjű folyón úgy néz ki, hogy csak ez így egymás után következik, hanem ezek felváltva, azért is hívjuk szakasz jellegnek, felváltva következhetnek egymás után. Újra jöhet egy felső szakasz, vagy egy középső szakasz jelleg, ahogy Magyarországon is, ahogy belép a Duna Magyarország területére, először alsó szakasz jellegű, és aztán pedig középső szakasz jellegű lesz. Tehát erről volt szó, és akkor azt látjuk, hogy a szakasz jellegek legfontosabb jellemzői a sebesség, a hordalék és az esés, és hogy ezek hogyan változnak. És akkor utána itt ez a rajz szokott lenni, ami nem szokott sose menni vizsgán, tehát ezt nem rajzoltam még föl, de ezt most mindenki próbálja meg megjegyezni. Ez ZH-n is szoktam kérdezni, hogy valaki mondja meg, hogy mik egy vízmosásnak a fő részei, tehát ez a katlan, a torok és a hordalék itt látszik metszetben, tehát amikor itt a folyó, a vízmosás folyamatosan rombol, leszedi ugye az erodálja az üledéket, aztán van egy átmeneti szakasz, amit toroknak hívunk, és aztán van a hordalék kúp, ugye itt látszik ez felülnézetben, a völgyekben, hogy jön a folyó, vagy a vízmosás, inkább ez vízmosás, akkor itt még bontja ugye az alap kőzetet vagy a talajt, aztán utána van egy átmeneti rész, és utána itt van a hordalékkúp. Ugyanilyen az alsó, felső, középső szakasz jelleg a folyókon, csak ahogy mondtam, az változó, ez pedig egy kicsi vízmosásnál így jelenik meg. Tehát mondom még egyszer, ZH-ban lehet ilyen kérdés, hogy mi az, hogy torok, vagy mi az, hogy hordalékkúp, stb. És aztán pedig ezeket is rajzolgattuk, hogy így néznek ki egy nagyobb folyónak a szakasz jellegek. Tehát hogy a felső szakaszon ugye V alakú tölcsér lesz, sokkal nagyobb sebességgel szágult benne a víz, aztán jön a középső szakasz, az a csészeszelvény, és amikor kanyarogni kezd ugye a folyó, akkor kezdenek ezek az aszimmetrikus mederszelvények kialakulni. Ezeket viszont mind fölrajzoltam, tehát ezeket nézegettük sorba, középvonal, sodorvonal, inflexiós szakasz, ugye az, hogy hogyan változik a meder, stb. Ezeket mind végigvettük. Volt szó arról is, hogy így néz ki egy rendezett alsó szakasz jellegű folyó, tehát mondjuk Magyarországon jellemzően a Tisza vagy a Duna, beszéltünk erről, ugye vannak a nyári gátak, ártér, partér, stb. És ugye az alsó rajz pedig az a bizonyos hosszelvény, amiben mi itt a hibás. Tehát mi az, ami rossz ezen a hosszelvényen? Mondtam valamit, hogy van egy ilyen szabály, hogy hogyan kell hosszelvényt rajzolni. Ha mindenki föltette a kezét, hogy itt volt, akkor legalább egy valakinek eszébe juthatna. Hát az volt a szabály, ugye, hogy a vízfolyást azt úgy kell rajzolni, hogy a befogadó felét, tehát balra. Tehát valószínűleg ez egy tükröződött ábra, azért van rosszul. Tehát magyarul az egy helyes hosszelvény, hogyha errefelé mutatna ez a nyíl, hogy arra folyik a folyó. Tehát ez egy nem szabályos hosszelvény, ezt sokszor ma már nem szokták számon kérni, de ez ugyanolyan nemzetközi egyezmény szerint így szokás rajzolni, mint az, hogy mit hívunk a jobb partnak, bal partnak, stb. Tehát ez fontos tudni, hogy ez így fordítva van ez az ábra, de ezekről is volt szó, hogy ugye belerajzoljuk a mederfeneket, a nagy vizet, a kis vizet, ezekről majd még ma, pont a mai órán lesz szó, a bal partot, a jobb partot, ugye ennek megvannak a szabályai, hogy folyamatos vonallal rajzoljuk, vagy pontvonallal, stb. És akkor előáll ez az úgynevezett hosszelvény. Aztán, ugye itt ezeket mind végigbeszéltük már, folyam, kilométer, stb. Itt ez a kép, ez csak azért van, mert ez, aki utas akar lenni és nem bírja a vizet, az jobban megbírja így jegyezni. Itt az egyik kirándulásunk alkalmával, Ausztriában, az Alpokban volt egy ilyen kisebb karambolunk, ami pontosan annak volt köszönhető, hogy ebben a jó kis golfban szembe jött velünk egy 19 éves csajszi, tehát pont ilyen hallgatósággal egyidős lány, akinek friss volt a jogosítványa, és ugye jött lefelé, mint az őrült az Alpokban, még mentünk fölfelé, nem mint az őrült, ugye egy Suzuki-val, meg egy Volkswagen Transporterrel, és az történt, hogy a lány azt hitte, hogy ő bevette a kanyart. De nem vette be szegény, miért? Mert egymás után két kanyar volt, tehát sokkal jobbat kellett volna kanyarodnia, mert hogyha egy kanyar van, akkor azt így könnyen az ember beveszi. De hogyha kettő egymás után, tehát amiről beszéltem a múltkor, ugye a folyókanyarok, és van, amikor túlfejlett kanyarok alakulnak ki, azt hívják ugye szurflexiós szakasznak, tehát amikor a középvonal és a sodorvonal nem metszi egymást, hanem még egyet kanyarodik tulajdonképpen, még egy kanyart mellé teszünk az előzőnek, utána tesszük, akkor ilyen kettős kanyaron, ilyen nagy hegyeken lehet ilyen az út, tehát itt arról van szó, hogy itt van egy ív, meg itt errefelé van még egy ív, és azt nem tudta bevenni. És így jött nekünk, úgy aztán szegénykém sírógörcsöt kapott, és nem is kellett nekünk ugye sokat magyarázni az osztrák rendőröknek, hogy nem mi voltunk a hibásak, mert ahogy ez az autó itt áll, az ugye önmagában tényállás jellegű. És aztán volt erről is már szó, ugye, hogy gázlóviszonyok, a jó gázlót, meg a rossz gázlót, nem az indiánok szemével nézzük, ugye ezt is mondtam, hanem a hajózás szempontjából, tehát amikor a meder fenekén egy ilyen pupuc van, akkor nem tud menni a hajó, hiába tudná átmenni jól az indián a lovával, tehát azt hívjuk rossz gázlónak, a jó gázlónak, mert amikor nem alakul ki ugye az átmeti szakaszokon ilyen pupuc. Jó, a többi rész most nem érdekes, ugye ezt is hosszan mondogattam, ezt a meanderezést, hogy hogyan változik, és itt látunk erre jó kis példákat, hogy amikor már olyan túlfejlett kanyarok alakulnak ki, akkor vágódnak le ezek a kis holtágak, amiket ugye sokszor ilyen rekreációs célokra használnak fel. Ugyanez látszik ugye valahol Amerikában egy ilyen nagyon-nagyon meanderező folyó, és utána az itt kialakuló mélyebb tavakat pedig morotva tónak szokták hívni. De ezeket mind lerajzoltuk már, csak most ugye egy összefoglaló ábrasról. Na, és akkor itt volt ez a bizonyos rész a múlt órán, amiket mind felrajzoltunk egyenként. Kezdtük ugye a sebességméréssel, sebességmérés után felrajzoltuk a profilokat, sebességprofilokat, és utána pedig elkezdtünk a hordalékokkal foglalkozni, és a hordalékoknál ugye mondtam azt, hogy van a lebegtetett, a görgetett és az oldott hordalék. Az oldott hordalék ugye, amivel másik tanszék foglalkozik, tehát ott arról van szó, hogy mintát vesznek és megnézik a vízkémiai, vízbiológiai összetételét a víznek, és a másik kettő tartozik ránk, ugye meg a hidrológia tárgykörébe tartozik, a görgetett és a lebegtetett hordalék. A lebegtetett hordalékról hosszasan végigmeséltem, hogy ugyanúgy a függélyek mentén kell ugye mintákat venni, azt nézik meg, hogy hány kilogramm per liter, vagy milligramm per liter található ugye egy palackban mondjuk, és abból számítunk koncentrációt. A görgetett hordalék pedig, amit lent a meder fenekén görget tovább a folyó, ugye a tanszékünkön több TDK-zó is, meg kutató is azzal foglalkozik, hogy hogyan változik a meder mondjuk egy adott Duna szakaszon. Ez nagyon fontos például, amikor kikötőt építenek, vagy amikor hajózást kell biztosítani, és így tovább. És aztán ugye itt lehet látni még egy ilyet, amit pont ez annak a lényeg, amit felrajzoltam az óra végén, páran ide is jöttek megkérdezni, ugye, hogy akkor ez a koncentráció, ez kilogramm per szekundumban jön ki, hogyha beszorozzuk ugye a sebességet, a keresztszelvényt és a milligramm per liter mennyiséget. Jó, és akkor itt látunk egy olyan ábrát, hogy jobban el tudjuk képzelni, hogy mekkora gondokat okozhat a hordalék, tehát a görgetett hordalék kis vízfolyásokon, ugye ilyen mennyiségben jöhet le, gyakorlatilag a folyó már nem is látszik, hanem csak a kőzet látszik, amit tovább görgetett, a faúszadék és így tovább, amikor aztán akkor van a baj, amikor itt van a nagymama is, meg a hídláb, meg stb., tehát azt is elviszi a víz, ugye ezekre kell méretezni, az egész eddig tanult hidrológia, ugye a vízgyűjtő karakterisztika, az egységárhullámkép, az mind arra ment, hogy ezeket a nagy hozamokat hogy tudjuk elvezetni, és hogy ne történjenek ilyen esetek. Hát itt ugye nagy baj nem történt, csak rosszul néz ki. És akkor egy kicsit belevágtunk a múlt órán a jégviszonyokba is, ugye arról is arról volt szó, azért mondtam el külön, hogy mindenki a HEFOPRA jegyzetébe be tudja jelölni azt, hogy a Q jégmentes lesz ugye nagyobb, mint a Q jeges, ugye ezt levezettük szépen a Shazy képlettel, ugye ez a ősi képlet a V egyenlő C-szer gyöker I, vagy gyökeres, ahogy tetszik, ezt hosszan itt levezettem, és abból leírtuk azt, vagy le tudtuk vezetni, hogy miután a nedvesített kerület a jeges állapotban megnő, ezért ugye azt behelyettesítjük a nedvesített kerületet a hidraulikus sugárnál R egyenlő A per K, akkor az ugye egy kisebb szám lesz, mert a nevezőben egy nagyobb szám van, és emiatt lesz az, hogy a V vagy a Q jégmentes az nagyobb, mint a Q jeges. És aztán, ugye ez nagyon érdekes, ez most készül egy doktori a Bajai vízügyi igazgatóságon, valaki ezzel foglalkozik, hogy milyen egy folyó szakasznak a jéggel borítottsága. Ez megint olyan, azt gondolnánk, hogy egy nagyon pofon egyszerű dolog, meg nem is annyira érdekes. Azt is mondtam ugye a múlt órán, hogy nagyon sokszor történik az, hogy nem akarjuk, hogy beálljon a jég, azért, mert a jeges árvíz a legveszélyesebb, és a legnagyobb pusztítást és károkat az okozza, és ezért nem is engedik meg, mondjuk Magyarországon a Dunán meg a Tiszán, ha lehetséges, abban a pillanatban megindulnak a jégtörők, és föltörik a jeget, de attól még előfordulhat, hogy beáll. Viszont az nagyon érdekes, hogy eddig az észlelése ennek ugye a partról történt leggyakrabban, tehát a parton áll egy észlelő bizonyos időközönként, és megmondja, hogy hány százalék a jéggel borítottsága annak az adott résznek, tehát nyilván a felületeket hasonlítja egymáshoz. Tehát azt mondja, hogy itt van, mondjuk vegyük ezt a darabot itt, ezt a Dunaszakaszt, és azt mondja, hogy mit tudom én, itt áll a parton, és akkor megbecsüli, hogy szerinte, nem tudom, 85 százalék a jéggel borítottság. És akkor mit látunk? Hogy ez nem igaz, mert szegény ő innen a partról nem látja jól, igaz? Mert azt látja, hogy itt valóban van egy nagy összeállt tábla, viszont itt pedig már nincsen, és aztán itt alatta meg pláne nincsen. Ugye ki tudja, hogy ez mitől lehet itt konkrétan ezen a helyen? Miért alakulhat ez így? Tessék? Meleg. Mi a meleg? De mi a meleg, ami belemegy? Gyógyvíz? Nem gyógyvíz, hanem... Micsoda? Termálvíz, az már jó. Tehát mi az a termálvíz? Ásványvíz, itt sok minden, ezeket majd mind hidrogeológia órán el fogom mondani részletes, ez mind más. A termálvíz az egy dolog, a gyógyvíz is egy dolog, meg a, mit mondtál, ásványvíz is egy dolog, az mind egy kicsit más dolog, de a termálvíz volt a jó válasz, azt ugye melegvíznek is hívják, ugye ma már úgy vannak a szabványok, hogy 30 fok fölött melegvíznek vagy termálvíznek hívjuk, és itt ugye a híres budai források, itt ugye konkrétan a Gellért fürdőnek az anyaforrása tör fel, itt a parton, hogyha kimegy valaki a Gellért tér, akkor ott lát egy nagy ilyen hirdető oszlopot, ami ilyen széles, tehát nem egy ilyen oszlop, hanem egy ilyen nagy széles henger alakú, az alatt van pontosan a forrásfoglalása a Gellért fürdőnek, és ott meleg víz jön föl folyamatosan, 40 fok fölötti víz, és ugye annak egy része beáramlik itt a Dunába, ezt szökevény forrásnak hívjuk, ezeket részletesen mondom majd a fél év vége felé fogom elmesélni, meg ábrákat mutatni róla, de az a lényeg, hogy ez itt valóban tudja melegíteni ezt a részt, és ezért itt fölött állt össze ez a nagyobb jégtábla. De ami nagyon fontos ebből, most egyelőre ennél az anyagrésznél, hogy nem szabad, ebből azt látjuk, hogy nem szabad a partokról csak úgy simán megbecsülni, hogy mennyi lehet a jéggel borítottság, hanem mit csinálnak? Egyre többször azt csinálják, hogy vagy légi felvételeket készítenek, vagy pedig, ha van valamilyen lehetőség ugye magasra felállni, tehát műtárgyak vannak, hidak vannak, stb., akkor onnan készítenek vagy fényképeket, de egyre gyakrabban videót. Tehát, hogyha azt tudják, hogy megindulunk Győrnél lefelé a jégzajlás, akkor folyamatosan a magas pontokon videózzák, és tudják követni, hogy hogyan alakul a jégzajlása, hogy megy délfelé a Duna. Itt is, hogyha itt mondjuk kitennének egy folyamatos kamerát, ami nagy látószöggel be tudja fogni azt az egész részt, akkor látják, hogy ez hogy vonul lefelé, és sokkal pontosabban tudják megmondani, hogy mi várható, meg hogyan megy ez lefele. Ugye itt, amit a múlt órán mind végigvettem, tehát itt ez a meselésze, hogy a jégjelenségek fázisai, megjelenik a parti jég, fenék jég, hártya jég, stb. Aztán van a jégzajlás, amikor a jégtáblák képződnek és mozogni kezdenek. Aztán van ez a bizonyos folyó beállása, amit ugye mindenáron el akarunk most már kerülni, mert az ugye mondom még egyszer nagy károkkal jár. Aztán utána, hogyha mégis beállna és mondjuk fölrobbantják, vagy mert olyan is szokott lenni, hogy robbantgatnak, vagy pedig ugye feltörik, akkor újra megindul, és aztán pedig eltűnik. De itt a lényeg, amit a múlt órán ugye hosszasan végigvettünk, ez a vízhozam csökkenésnek a leírása, amit az előbb elmondtam szóban. Tehát ezt mindenki jegyezze meg, aki itt van, abban nyerő lesz, ugye, hogy most tudja, hogy a HEFOP jegyzetében rosszul van a relációs jel, tehát a Q jégmentes a nagyobb. Ezt most nem mondom el újra, hogy hogy kell kiszámolni, aki véletlenül mégis nem volt itt múlt órán, kérje el a többiektől. Jó, és akkor végre tovább tudunk menni. Egy ennél jóval egyszerűbb és könnyebb anyagrészre. Na. Tehát ennek is, pont amiatt, hogy ez érthető legyen, amiket a múlt órán rajzolgattam, ennek is nagyon sok részét elmeséltem. Tehát ez egy külön, tehát most ugye ne tévesszem meg senkit, tehát mostanig igazából a potamológiával foglalkoztunk, tehát a vízfolyások alakvanával, de belekaptunk ugye a hordalékokba, belekaptunk a jégbe, és emiatt ugye a múlt órán voltak ezek a kiegészítések. És most térünk át a hidrográfiára, ami ugye nem más, mint részint a mérések, tehát azt, hogy a nagy fő paramétereket hogyan tudjuk megmérni, illetve utána, hogy hogyan tudjuk ábrázolni, azt meg hidrometriának hívják, majd azzal is fogunk foglalkozni egy picit. Tehát az első rész az a hidrográfia, a vízrajz, ennek egy nagy részét mindenki előtt ismert, és nagyon könnyű anyagrész lesz. Tehát, ugye erről beszéltem már, hogy a vízállás tudjuk a legkönnyebben mérni egy vízfolyáson, ugye egyszerűen, majd lesz mindjárt szó, hogy milyen módszerekkel. Azt a legkönnyebb. A víz mélységet is könnyű megmérni, ugye nem egészen ugyanaz a víz mélység, meg a vízállás, majd mindjárt tisztázzuk. A vízsebességről volt szó a múlt órán, az már jóval nehezebb, és abból képezzük a vízhozamot, ami még nehezebb, ugye, hogy megmérjük. Vízhőmérsékletet megint csak könnyű mérni. Hordalékot megint csak nehéz, ugye volt róla szó, hogy hány pontba, hányszor, stb. Jégmérésekről egy pici volt, most hullámmérésekkel nem foglalkozunk. Talajvízállás, mélyfúrási kutak, stb. Forrásvízhozom, ez meg mind a hidrogeológia tárgykörébe tartozik. Tehát erről majd akkor lesz szó, mikor azt az anyagrészt vesszük. Ugye, tehát arról beszéltünk, hogy a fő, a legfontosabb, ugye az a vízállás, amit folyamatosan mérünk, centiméterben adjuk meg az adott vízmércén. A vízhozamot már jól tudjuk, hogy köbméter per szekundumban, és ebből rajzoljuk meg a vízhozam görbét, amit az egész múlt órán küzdöttünk végig, tehát hogy hogy is néz ki, és nem szabad elfelejteni ugye a kapcsolatot a kettő között. Ehhez ugye adatokat kell gyűjtenünk, ugye hidrológiai statisztikát kell végeznünk, ami majd a hidrológia kettő tárgynak lesz az anyaga, és aztán ugye ezt ábrázoljuk valahogy. Na és akkor nézzük ezt a bizonyos vízállás mérést. Ugye a legegyszerűbb az összes ilyen mérés közül, ugye vízmércék vannak elhelyezve a vízfolyások mentén, majd lesz róla sok kép egymás után. Azt kell róla tudni, hogy ennek a skálája az egy relatív skála. Tehát ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amit leolvasok én, amit ott látok a vízmércén, az még nincsen ugye úgy mondva, hogy mondjuk balti fölött 157,6, hanem van egy olyan skálánk, hogy el van helyezve a vízbe valahol egy vízmérce. Na most ugye a nehézség a következő, és ezt kell nagyon megjegyezni, hogy egy vízmércét, ha beépítenek, ugye ez általában egy komoly szerkezet szokott lenni, hogy ne vigye el az árvíz, akkor annak meghatároznak, ugye kényszerűen muszáj meghatároznunk egy nulla pontját. De a nulla pontja az a legalsó pontja lesz a vízmércének? Egyáltalán nem biztos, ugye, mert simán lehet az, hogy alatta, például a meder úgy változik, hogy elmosódik onnan a meder, tehát alatta még lesz. Tehát azt kell megjegyezni, hogy a vízállás, az nagyon fontos, ezt mindenki írja föl magának, a vízállás az lehet bizony negatív szám, tehát lehet mínusz. Mert a nulla pont, még egyszer, nem biztos, hogy a medernek a legalján van. Míg viszont a vízhozam az lehet negatív? Nem lehet, így van. Tehát a vízhozam viszont nem lehet semmiképpen sem negatív, mert vagy nulla, vagy valamennyi lesz a vízhozam, igaz? Tehát még egyszer, a vízállás lehet negatív, mert van egy nulla pontja valahol annak a szegény vízmércének. 2 centiméteres a beosztása, ezt megint nagyon sokan nem szokták tudni, majd mindjárt lesz róla persze kép, tehát 2 centiméteres a beosztása egy vízmércének, ezt kell tudni mindig, viszont a beírások, tehát a számok jelzés az deciméteres. Tehát deciméterenként vannak ráírva a számok, és 2 centinként van a skála. Ez ugye sok év tapasztalata, mondjuk egy Dunánál, hogy így lehet jól leolvasni. Ugye alapesetben ez úgy néz ki, hogy reggel 7 órakor és este 7 órakor olvassák le a vízmércét, és a napi középvízállásnak mondják a napit, ugye a kettőnek az átlaga lesz. Jó? Tehát ennyi az egész. Ez mondjuk télen nem egészen így van, mert akkor 8-kor és délután azt hiszem 6-kor vagy 5-kor olvassák le, de az év nagyobb részében ez a dolog van, hogy itt látszik ez a napi középvízállás. Tehát a reggel 7, este 7 átlaga. Na most, ugye megyünk egy kicsit tovább, erről mind volt szó a múlt órán, itt a híres sézi képlet, azt akkor nem mondta, hogy 1775-ben dolgozta ő ki ezt a képletet, és arról volt szó ugye, hogy a forgószárnyas vagy forgóműves sebességmérő szárnyakkal mérjük meg ugye a sebességet sok pontban, és abból számoljuk a hozamot, de azt kell tudni, hogy ma már ugye ennél sokkal-sokkal korszerűbb eljárások vannak. Ez például az ADCP, az akusztikus Doppler elvű sebességprofilmérő, csak azt kell ezekről tudni, ezek ilyen 10 milliós műszerek. Tehát az igaz, hogy pillanatonként, tehát ilyen tört másodpercenként nagyon sok adatot tud adni XYZ irányba a sebességről, csak ezek nagyon drága műszerek, Magyarországon sincs belőle sok, de a gazdagabb országokban se, de most már ezzel is mérik a sebességet. És aztán itt vannak, hogy a kisebb vízfolyásoknál hogyan mérjük a sebességet. Itt föl van sorolva több minden, mindjárt ezeket el fogom mesélni, hogy milyen módszerek vannak. A múlt órán ugye azt is láttuk, hogy a sebesség után ugye tulajdonképpen rajzolhatnánk, hogy itt vannak a bizonyos függélyek, amelyekben megmértük a sebességeket, és abból utána szerkeszthetünk egy ilyen sebességelosztás ábrát, ugye itt a mederfenék, és megszerkeszthetjük, hogy ez hogyan változik. Persze ez rengeteg mérésre van szükségünk, ezt az elég ritkán szokták előállítani, ez most nagyon bonyolult lenne ebbe belemenni. A vízmérések, tehát a vízszint méréseket, ugye itt össze van foglalva, hogy mikor, hol, hogy kezdték ezeket mérni. Ugye azt látjuk, hogy itt már időszámításunk előtt is mérték Egyiptomban például a vízállásokat, vagy a vízszinteket. Magyarországon 1876-tól van folyamatos mérés. Az, hogy belegondolunk, az is egy hatalmas nagy adatsor. Most megint, ha arra gondolunk, hogy ezt föl kéne dolgozni, akkor iszonyatos mennyiség. Ha meg arra gondolunk, hogy vitatkozunk azon, hogy van-e üvegházhatás, meg globális felmelegedés, meg ilyesmi, akkor meg lópikula, igaz? Az semmi szinte, mert az, hogy 1200-ban mi volt, vagy 800-ban, vagy időszámítás előtt 200-ban, nem tudunk semmit. Tehát azt lássuk ebbe, hogy egyfelől rohadt sok, másfelől meg rohadt kevés az adatmennyiség, attól függ, mit szeretnénk. És aztán itt látjuk, hogy 1910-es évektől volt az, hogy kisebb vízfolyásokon is mértek, ugye a Pinka patakon, a Zagyván, a Zalán, ugye ezeken azóta indult meg a vízmérés. Jó, és akkor itt jönnek ezek a vízmércék, tehát hogy milyenek vannak. Ugye az a lapvízmérc, amiről kezdtünk beszélni, amiről mindjárt lesznek ábrák, ez a leggyakoribb, legegyszerűbb, stb. Viszont most már egy vízügyi igazgatóság a leggyakrabban ezt a rajzoló és távjelző vízmércét együtt használják, tehát egy olyan rajzoló vízmércénk van, ami nem feltétlenül rajzol valamit, hanem az adatokat benyerjük, és akár ezt most már rádiós vagy más kapcsolaton egy központban le tudják szívni, meg tudják nézni. Itt ez a bizonyos lapvízmérce. Tehát ebből még egyszer azt kell megjegyezni, hogy deciméterenként van rajta ugye a szám, hogy az mennyi. Ugye ezek általában vagy fekete-fehérek szoktak lenni, vagy piros-fehérek, tehát ez a piros, ez a fehér, ez olyan, mint egy zongora billentyű, vagy fekete-fehér, és ezek a sötét világosok azok a 2 centik, tehát az a 2 centi skála. Az még nagyon fontos ennél, hogy itt láttuk, hogy hogyan van ez beépítve, tehát itt egy komoly szerkezetet építenek, valahogy befogadják ezt mondjuk egy beton részre, vagy valahova, hogy ezt a vízmércét ne vigye el a víz, vagy ne vigye el az ár, ne tegye tönkre semmit. Tehát egy ilyet betesznek, akkor az 30-40 évig ott jól el van magába. A következő nagyon fontos, amit sok hallgató nem szokott valamiért megérteni, hogyha rézsüs ugye a part. Tehát például itt, ahogy emlegettem, ugye az alsó rakpart a legnagyobb műtárgya egész Magyarországnak, ugye több mint 6 km hosszú, egy nagyon bonyolult összefüggő szerkezet. Ugyanak nagyon sok helyen van olyan része, hogy van egy rézsű, egy függőleges rész, megint rézsű, vagy függőleges, rézsű, függőleges. Ha valaki sétálgat a Dunaparton, akkor ezt mind láthatja. Ugye azokon a részeken is kell nekünk vízmérce, amikor rézsűs a kialakítás, akkor nyilván rézsűsen helyezik el, abban helyezik el valahol a vízmércét. És ez, amit nagyon kell tudni, nagyon egyszerű egyébként, hogy úgy van már elhelyezve, hogy úgy van rajta az osztás, hogy figyelembe van véve a rézsű. Tehát nem kell nekünk ottan vacakolni, hogy tangens, meg koszinusz, meg ilyenek, amit a gyakorló mérnök már rég elfejt, hogy mit is kéne itt fölírni, hanem úgy van megcsinálva, hogy azon a dőlésen úgy van az osztás, hogy az már nekünk a leolvasott érték a valóságos mélységet mutatja. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt jegyezzük meg, nem kell semmivel se szorozni, osztani, hanem rögtön azt az értéket kapjuk. Ugye nagyon sokszor az, hogy építek egy beton befogadó valamicsodát, meg vaskorlátot, ahol le lehet sétálni, és akkor úgy tudják könnyebben leolvasni. Sokszor ilyen acéllépcsők vannak, ez rengeteg ilyet lehet látni az országban, hogyha valaki figyelmesen sétálgat az összes kisebb vízfolyásunkon. Aztán itt van egy, ez például nem egy szabályos, hogy valahol egy lapvízmérce bele van állítva, és valószínűleg valami árvíz van, de hát ez ugye nem normális, hogy itt a teteje így kilóg a vízből, annak kéne lennie valami háttér részének. És akkor itt van a sokkal-sokkal gyakoribb, elve működő. Itt az van oda, hogy rajzoló vízmérce, de majd mindjárt látjuk, hogy nem csak a rajzoló vízmérce ilyen. Hát itt arról van szó, ugye, hogy ki van alakítva egy akna, abból van ugye egy ilyen összekötő rész, amin a víz tud kibe mozogni, és gyakorlatilag itt egy úszó és egy ellensúly segítségével folyamatosan tudjuk regisztrálni, hogy hogyan változik a vízszint. Na most ilyet a partokon, nagyon sok helyen, akár itt a rakparton is meg lehet figyelni, hogy semmi más nem látunk, csak egy ilyen pici házikó, sokszor ilyen zöld házikó ez. És abban van ez a rajzoló vízmérce, ez ugyanolyan, mint amit az ombrométereknél meséltem, tehát mondjuk ez régen volt, már nem csinálnak ilyet, de ugye fölhúztak egy óraszerkezetet, és az körbe járt egy ilyen henger, amire volt ráfeszítve ugye milliméter papír, és ahogy változott a vízszint, az a bizonyos írókar ezen mozgott, és akkor folyamatosan tudtuk olvasni, hogy hogyan változott a vízállás. Ma már nem ez szokott lenni, hanem az szokott lenni, hogy be van ide építve egy nyomásérzékelő, egy nyomásérzékelő szerkezet, és azt érzékeli folyamatosan, hogy ilyen mekkora vízoszlop van fölötte, és azt az értéket meg még egyszer mondom, beküldi egy mondjuk egy rádió szerkezet egy központba, ahol látják, vagy pedig kimegy egy munkatárs, és egy laptoppal leszívja az adatot. És akkor megvan az elmúlt 2 hét, 1 hónapnak a vízállás. Ezt a legtöbb vízfolyáson ma így mérik a vízügyi igazgatóságok. Az fontos tudni, majd amikor eszembe jut, mindig mondom, hogy mik azok az adatok, amik nyilvánosak és hozzáférhetők, amennyire nagyon nehéz mondjuk napi, vagy nem napi, hanem 15 perces, vagy órai csapadékadatot, vagy párolgás adatot szerezni, mert fizetni kell érte, annyira könnyű vízállás adatokat kapni. Az ember mondjuk, ha egyetemista ír egy levelet az adott vízügyi igazgatóságnak, hogy ebbe és ebbe a szervénybe szeretné megkapni az adott pataknak, vagy folyónak a vízállását, akkor a vízügyi igazgatóság neki Excelben elküldi az adott időszakra, amit kér. Ez ingyenesen megkapható és teljesen jól működő adatbázis ez. Aztán, ugye ezek megint egy kicsit az internet korában ilyen viccessé válnak, de nagyon fontosak voltak ugye több mint 100 évig, ezek az adatgyűjtemények, amiket mértünk, és utána ezeket folyamatosan a vízrajzi évkönyvbe adták ki. És látjuk azt, hogy Magyarország ebbe élen járt, ugye, hogy más országokban is adtak ide jóval kevesebb adattal. Tehát Magyarországon ezeket a vízrajzi évkönyvek, ezek ilyen hatalmas nagy, aki járt a folyosónkon a elmúlt pár hétben, míg tartott a felújítás, láthatott ott kidobálva ilyen hatalmas nagy albumokat. Ezekben vannak benne ezek az adatok, ezeket sok pénzért lehetett megvenni egy időben. Aztán vannak a napi vízjárás térképek, 1895 óta készülnek ilyenek. És van a vízkészlet gazdálkodási évkönyv, amiben még sokkal több adat van benne, abban már felszín alatti vizekről, a karsztokról és így tovább. Ezek ma már, mondom, kicsit ilyen viccessé váltak, mert hogy az interneten ugye hatalmas ilyen állományokat tettek föl. Ezekről mindjárt mondok egy párat, ahol el lehet ezeket érni, de ugye az nagyon fontos, hogy azt kell látni, hogyha most valaki mondjuk meg akarja nézni, hogyha Pécelen mondjuk van furt kút, mondjuk tehát egy olyan kút, ami az államé, és nézni akarja a vízszintjeit, akkor meg kell nagyon nézni, nincs-e hiba az adatsorban. Rengeteg hibás adatsor szerepel az interneten. Ugye ennek az egyik oka lehet az, hogy akkor hibáztak, mikor bevitték az adatokat. A másik az, hogy a méréskor történt valami. Egyrészt, hogy mit tudom, beesett egy macska a kútba, és egyszer csak ezért fél méterrel magasabban volt a talajvízszint. Vagy részeg volt a leolvasó, egyszer csak mindig részeg volt, és mindig mást olvasott. Tehát egy csomó oka lehet, csak nagyon-nagyon kell figyelni. Ez egy külön tudományterületté kezd válni, hogy hatalmas adatbázisok vannak, és a hatalmas adatbázisokat hogy kell előkészíteni arra, hogy utána valóságosan számolni vagy modellezni lehessen velük. Tehát óriási a hiba lehetőség ezeknél. De mondom, tehát olyan oldalak vannak, például www.hidroinfo.hu, Y-nal van a hidro, tehát hidroinfo.hu, az egy nagyon nagy ilyen vizes oldal, aztán van egy olyan, hogy vizeink.hu, tehát ezeken keresztül, aztán volt a Vituki, ugye az Vízügyi Tudományos Kutatóintézet, annak is volt egy honlapja. Most ugye pont most hatalmas átszervezés van az egész vízügyben, ezek az oldalak egy időre lefagytak és nem működtek, most azt hiszem a többsége megint működik, tehát ha bárkit érdekelnek adatok, akkor ott keresgélhet, nagyon sok mindent megtalál, tehát a folyók vízállásától kezdve, mondom még egyszer, talajvízszintkutakig, karsztkutakig, stb. Rengetegszer van ma is, hogy fölhívnak mondjuk idősebb kollégák, akinek kell valami adat, mondjuk egy geodéta, hogy meg tudná neki mondani, hogy a Dunánál, nem tudom, a Belgrád rakparton mennyi a vízállás, nem tudom, 1838-ban, vagy nem tudom, az nem pont nincs meg, hanem mondjuk 1920-ban, és akkor mondom neki, hogy menjen rá az internetre és megtalálja. Tehát ezek azért nagyon jók, csak mondom még egyszer, hogy figyelni kell rá, hogy rengeteg hiba lehetőség van benne. És aztán ugye minden nap előállították ezt a napi vízjárás térképet, ennek volt persze egy csomó sajátos jelölése, lépték, és az egész országra egy akkori mérnök, mondjuk egy szakaszmérnök, vagy egy hajós kapitány nagyon jól tudta ezt hasznosítani, használni, hogy mit, hogyan kell figyelembe venni, hol mi van. Ugye ezt a múltkor emlegettem, hogy a hajós kapitányok azoknak kívülről kell tudniuk azt a szakaszt, amit őt hajóznak. Tehát tudniuk kell mindent, a gázlókat, a sarkantyúkat, minden egyes műtárgyat, mindent tudniuk kell, hogy biztonsággal hajózhassanak. Ugye ezek még plusz információkkal szolgáltak, ezek a napi vízjárási térképek. Na és ez az, amit mindenkinek nagyon kell tudni, ezt most nyugodtan el lehet kezdeni fölírni. Ez lesz házi feladatban is kötelező, és mindig visszatér, és mindig van, aki nem tudja. Tehát nézzük meg ezeket a varázsbetűket, ugye az LKV, KV, KKV, KÖV, NV, KNV, LNV, ATV, ugye ezek az értékek vannak, hogy melyik mit is jelent. Ugye a KV az nem azt a kávét jelent, amit itt megiszunk az automatából, de nagyon sok hallgató azt szokta hinni, hogy arról beszélek vele. Tehát hogy az LKV az azt jelenti, hogy legkisebb víz, legalacsonyabb jégmentes időszak. Tehát az a lényeg, hogyha van egy vízmércénk, mondjuk 50 év ott a vízmérce, akkor a valaha mért legkisebb érték az a LKV, az a legkisebb víz. Tehát mint valaha azon a mércén mértek. De még egyszer nagyon fontos, hogyha lehet, hogy van egy vízmérce valahol 100 éve, nem biztos, hogy ugyanaz a lap vízmérce, lehet, hogy kicserélték, de ugyanott van a nulla pontja. Akkor is meg kell néznünk, hogy nem változott-e valami. Például a meder, ahogy az előbb mondtam, nem mosódott-e ki annyira, hogy megváltozik ez az érték. Tehát figyelni kell rá, de úgy kell elképzelni, mondjuk, hogy zavartalanul működik egy vízmérce, akkor azon a valaha mért legkisebb érték az LKV. A KV, az a kis víz, az egy időszakon belüli legkisebb víz, hogy az időszak mi lehet? Bármi, lehet 10 év, 5 év, 1 év, egy hónap, tehát az egy időszakra miért legkisebb vizet értjük a kis víz alatt. Ezt nem szokták sokszor tudni a vizsgán a hallgatók. Tehát egy adott időszakra értjük a kis vizet. közepes kisvíz, az évi kisvizek számtani közepe, az könnyű. Tehát az összes ilyen kisvizet, az évi közepek, hogyha 10 évre meghatározunk, van 10 kisvizünk, és annak az átlaga lesz, annak a 10 évnek a közepes kisvize. Középvíz, ez nagyon fontos, az az összes mérésünk, összes mérés, mondjuk egy évben, 10 évben az összes mérési eredményünknek az átlaga, vagyis a számtani közepe lesz, az a középvíz, köv. Kövvel jelöljük. És aztán utána mostantól, hogy megyünk fölfelé, a tükörképe lesz minden mindennek, mert jön a nagy víz, az az időszakon belül legnagyobb víz, olyan, mint a kis víz, csak nagyban. A közepes nagy víz az a számtani közepe a nagy vizeknek, és a legnagyobb víz az megint csak a valaha mért legnagyobb mérés. Ez nagyon fontosak. Ez minden ilyen ábrán, ahogy visszaemlékszünk, az előbb a hosszelvényen is be van mindig húzva. Mert erre fogunk méretezni, azt nézzük, hogy mi az a rész, ami minket érdekelhet ugye hosszú évtizedek után egy ilyen folyó szabályozásánál. És akkor itt van még egy nagyon-nagyon fontos, ez az átlagvíz, ATV, ugye nem a liberális tévécsatornára gondolunk most itt, ugye, de onnan meg lehet jegyezni, azért jók ezek. Tehát átlagvíz, ennél nagyobb és kisebb vízállás egyenlő számban fordulhat elő. Az micsoda matematikailag, mit jelent akkor ez? Tehát matekból mi az, ami fölött is 50% az előfordulási valószínűség, meg alatta is? Tessék? Medián, nagyon jó, valaki mondta. Tehát a medián, úgy hívjuk, hogy medián, ugye van egy ilyen közvélemény kutató cég is, ugye úgy is szokták mondani a mediánt más szóval, hogy a középső érték, igaz? Az a középső érték, amikor egy páratlan adatsorunk van, mondjuk, mit tudom én, 15-ből álló adatsorunk, 15 darabú adatsorunk van, akkor a középső lesz, tehát a nyolcadik. Nyolcadik a középső? Igen. Ha pedig páros szám az adatsorunk, akkor a két középsőnek az átlaga lesz. Tehát a 16-nál ugye a 8. és a 9. közötti az a középső. Tehát az az átlagvíz, az a medián matematikában kifejezve. Ezek mind nagyon fontosak, mert mind használja ezeket a vízügy, és ezzel írja le az adott folyó szakaszon a vízállásnak a változását. Aztán itt van a mederteltség, százalékba fejezzük ki, azt mondjuk, hogy a legkisebb víz és a legnagyobb víz közötti játék tulajdonképpen, hogy mennyi a legkisebb víznél 0% a mederteltség, a legnagyobbnál meg 100% természetesen, és időnként, ugye, miután változhat a nulla pont, ezért ezt újra kell mindig számolni. És akkor itt be fog jönni a vízjáték. A vízjáték az ugye azt jelenti, hogy a legnagyobb víz és a legkisebb víz különbsége. Tehát az az a tartomány, ahol előfordult itt víz ebben a szakaszban, vagy ezen a részen. Van a hidrográd, ugye ez nagyon gyakori, ez megint ilyen statisztikai kifejezés, amikor a tizedét nézzük valaminek. Tehát itt például a vízjátéknak vesszük a tizedét, tehát valamilyen osztásközökről van mindig szó, valahány részre osztunk egy adatsort, és a tízzel osztás az nagyon gyakori, és azt hidrográdnak hívják. Tehát az előző, az ilyen hülyén van, tehát ezt kell nagyon tudni mindenkinek, ez nagyon fontos, és ezeket a kifejezéseket. Ezek mindig visszatérnek, és hogyha valaki nem akar véletlenül hidrológus lenni, vagy vízmérnök, akkor is egy hidásznak, vagy egy utasnak is ezeket baromira kell tudni, mert minden, amit átvezettük a vízfolyás fölött, a hidat, az utat, a stb., akkor ilyen rajzokat fog kapni, és kell tudni értelmezni, hogy mi a fene van ezen a rajzon. Na most, itt ugye látunk többféle nagyvízi, kisvízi és középvízi vízjárást egy-egy évből, ugye a Duna-Dunaújvárosi szakaszán, 72-ben, aztán egy átlagosat, ugye be vannak rajzolva itt ezek az értékek, ugye ezeknek a masszírozásával foglalkozik a hidrológiai statisztika, amiből aztán a mérnök tud méretezni. Na most, ugye itt kezdődünk egy kicsit afelé átmenni, az egyik, amit látszik, hogy ugyanúgy, ahogy láttuk ezeket a KV, KKV, stb. Ezek ugyanúgy megvannak a hozamokkal. Tehát látjuk itt, hogy NQ, meg KQ, meg KQ, az ugye azt jelenti, hogy nagy hozam, nagy vízi hozam, a középvízi hozam, meg a kisvízi hozam, és a kettőnek, ugye a nagyvízinek, meg a kisvízinek a hányadosa. Ez ugye, ha valaki a múlt órán figyelt, akkor látja, hogy ez hoppá, ez megint nem egy ilyen egyszerű dolog. Mert azt láttuk, hogy egy elég bizonytalan görbénk van, ez a QH görbe. Ugye van egy ilyen bizonytalan görbénk, vannak vízállásaink, akkor hogy is lesz ezeknek a vízhozama, ha nem mértük meg őket? Ugye akkor csak megint leolvasgatni tudjuk egy teljesen pontatlan görbéről. Tehát érezzük azt, hogy ezeket az értékeket, ezeket előállítani, ezeket nem olyan egyszerű, hanem az megint vagy egy csomó mérés kell, vagy rengeteg számítás, amiből modellezni fogjuk, hogy megkapjuk ezeket az értékeket. És ami még itt érdekes, hogy össze tudjuk vetni, hogy micsoda óriási különbség lehet egy nagy hozam, meg egy kis hozam között. Itt ugye látjuk az osztás, ezt mutatja, hogy például a Tarnánál 373-szoros tud létrejönni. Ez egy óriási probléma, amiről már beszéltem egy picit, hogy mondjuk van egy mátrai pici patak, abban lehet, hogy nem is jön víz, nem is látjuk, hogy 0,001 liter per szekundum jön benne mondjuk, és aztán egyszer csak jön egy hatalmas nagy ilyen zivatar, vagy amikről már volt szó, ilyen, olyan áradás, hogy sok 10 liter per szekundum, vagy 100 liter per szekundum, vagy 1000 liter per szekundum szágult végig ugyanabban a vízfolyásban. Tehát ez egy óriási különbség, és itt jön a mérnöknek a feladata, hogy hogyan méretezzen egy ilyen változó vízjárású vízfolyása bármit is. Tehát itt ezek azért fontosak, hogy lássuk ezeket a különbségeket, hogy ez hogyan tud és mennyit változni. Ugye, ami nagyon gyakori kérdés lehet vizsgán, államvizsgán, stb., hogy azért azt illik tudni mondjuk, hogy a Dunának mennyi a nagyvízi hozama, meg mondjuk a Tiszának mennyi egy nagyvízi hozama. Itt látjuk, hogy 8500 köbméter per szekundum, a Tiszának ilyen 2000 valamennyi köbméter per szekundum, ugye, és a kisvízi az meg ilyen 500 is lehet mondjuk a Dunának. Tehát ezt érzékelni kell ezeket a különbségeket úgy körülbelül, hogy mennyi víz folyik itt le. Tehát ugye most kis víz van a Dunán inkább, vagy igen, tehát semmiképpen sem nagy, és néhány száz vagy 1000 köbméter per szekundum lehet, ami most lebattyog rajta. Jó, na most akkor nézzük egy picit, amiről már egy pillanatra föl volt vetítve, hogy hogyan is mérhetjük meg ezeket a paramétereket, ugye először a vízhozamot. Ugye a múlt órán hosszasan végigmeséltem, hogy egy Duna szakaszon, függélyek mentén ezt hogyan kell megtenni a sebességméréssel. Tehát az ugye itt van, forgószárnyas vízhozammérés. Itt ugye ugyanennek látjuk az eszközeit, csak amit a múlt órán meséltem, az egy ilyen baromi nagy forgószárny lenne, tehát ez, majd lesz a szemképről, ez egy hatalmas nagy eszköz, ez meg egy ilyen picike, ez ekkora, ez a forgószárnyas sebességmérő. Itt látjuk a tanszékünknek egy ilyen kőkorszaki változatát, de azt kell erről tudni, hogy ezek is ugyanúgy hitelesítve vannak, és iszonyatos drágák. Tehát ilyen régi, egyszerű műszereket, ezek annyira precíziósak, meg szuperek voltak, hogy ezek nagyon drága műszerek, és újba ilyeneket venni, ezek ilyen 1000-2000-5000 euró értékű műszerek. Tehát ezek nem egy olcsó mulatság ilyeneket venni. Itt ugye azt látjuk, hogy itt van egy kis patak, itt a patakon keresztbe teszünk egy mérőszalagot, ugye megmérjük, hogy milyen széles, és teljesen ugyanazon az elven beleerezgetjük több függély mentén a forgószárnyas sebességmérőnket, ugye itt lehet látni, ez pörög ugye a víz hajtja, és itt van hozzá mindegy ebbe a dobozba egy hitelesítési görbe, tehát hogy mennyi fordulatszám, mekkora sebességnek felel meg, és aztán abból tudjuk kiszámítani a hozamot. Tehát ez itt a forgószárnyas sebességmérés egy kicsi patakon, és itt van ugyanez a Dunán, amit már többször mutattam, tehát itt van ez az úgynevezett mérőtag, és itt a legelején engedjük bele ezt a hatalmas nagy forgószárnyas sebességmérőt, tehát itt úszik a vízben, és ugye ez a végén ez a propeller elkezd pörögni, azt ugye számláljuk egy számlálóval, és abból van meg a sebesség, ahogy emlegettem, ugye ilyen bójákhoz kötjük ki ezt a mérőtagot, ott vannak a függélyek, ott mérjük le lefelé 10 pontban, ha nincs időnk, akkor 5 meg 3 pontban ugye a sebességeket, és abból számoljuk ki a hozamot. Aztán, bocsánat, hogy ugrálok, ugye van a vízhozammérés bukóval, a bukóról majd hosszasan hidraulika tantárból lesz szó. A bukó egyszerűen úgy kell elképzelni, most azt mondom, arról nem lesz itt fénykép, hogy egy valamilyen egyszerű szerkezet, ami azt tudja elérni, hogy a patakunkban a vízfolyás ne csak így csörgedezzen, hanem szó szerint átbukjon, azt érjük el vele. Tehát megemeljük tulajdonképpen egy kicsit a vízszínét. Ez általában a legegyszerűbb a Thomson bukó, az egy így 90 fokos nyílás egy fém lapon, ezt beleépítik a mederbe, és annak következtében, hogy egy kicsit itt megemelkedik a vízszint, itt a bukó élnél át fog bukni a víz. Most ezzel ugye mit lehetne csinálni? Köbözni lehetne. A köbözés az azt jelenti, hogy egy valamilyen ismert térfogatú edényt belökünk a víz alá, nézzük, hogy hány másodperc alatt telik meg mennyi liter, és azt fölírjuk, hogy megvan, hogy a liter per perc, a liter per szekundum. De a bukónak pont ez a lényege, mondom, ez még egyszer hidraulikából hosszasan lesz majd róla szó, hogy nem kell alátenni semmilyen edényt, hanem egyszerűen ki lehet számítani, hogyha a bukón folyik át a víz, akkor a vízszint, ami mögötte föltorlódik, azon van egy skála, abból egy képlet segítségével, csak a vízszint ismeretével ki lehet számítani a hozamot. Ez egy csomó feladat lesz hidraulika tantárból. Tehát ez a vízhozam és bukóval, a köbözéssel az az, amit mondtam, hogy ezt mindenki otthon is el tudja játszani, akár a fürdőszobában, hogy beteszi a csap alá a vödröt, és megmér, hogy hány perc alatt mennyi liter telik meg. A forgószárnyasról volt, és akkor a kémiai módszer, a sózásos vízhozammérés még, ami egy fontos, az látható itt. Ennek is sok válfaja van, ez itt Antalóczi Péter egykori TDK-zó, és itt épp a Dera patakot mérjük. Én minden évben beleesek mindegyik patakba, általában már télen, tehát voltam amikben januárban estem bele, mínusz 13 fokba. Tehát nagyon jó dolog ilyenkor ezekbe a patakokba sétálgatni. Tehát az a lényeg, hogy a... Nem Péter, Dávid, na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy a... Valamit beleeresztünk a vízbe, ugye erről is volt már szó, hogy a víz felszínét mérnénk, az nem lenne pontos, az indiánok rádobták a fágat és lemérték, de mint a sebességprofil nem a felszínen a legnagyobb, hanem a vízfolyás tetejétől egyharmad mélységben, ez nem jó nekünk, pontatlan. Ezért azt csináljuk, hogy valamilyen anyagot beleeresztünk a vízbe, és annak mérjük a koncentrációjának a változását. Tehát azt nézzük meg, hogy az a valami, mondjuk ez leggyakrabban só, ugye? Tehát egy kiló sót föloldunk mondjuk 10 liter vízben, és beleöntjük a patakba. Akkor az történik, hogy ez a só egy másik ponton pedig kicsit lejjebb oda megyünk, és valamivel mérjük, hogy hogyan változik ennek a sónak a koncentrációja. És ahogy ez változik, az egy hullám lesz, az pontosan arányos a vízhozammal. És ahhoz egy nagyon egyszerű műszerünk van, ez például egy nagyon egyszerű, úgy hívják, hogy konduktométer, amit egész egyszerűen bele kell tenni a vízfolyás irány, erről jön a patak, és itt pedig mutatja a koncentráció változását, és van egy képlet, aminek a segítségével ki lehet számítani, hogy hogyan vált, hogy mi volt a hozam, ugye itt több ilyen mérésnek a feldolgozása látszik. Most nyilván ez itt az a bizonyos konduktométer, ez olyan 60 ezer forintba kerül, bárki vehet magának, hogyha van egy diákhitele, vagy nem tudom micsodája, hogy az apukája ad neki pénzt erre, de szerintem kirúgná, hogy ilyen hülyeségre ne költsön. De a másik, itt ez egy osztrák kollega, aki idejött és elmesélte az ő műszerét, ez meg egy ilyen 3000 eurós műszer, tehát ugye érezzük a különbséget, ami úgy működik, hogy két darab szondája van, ebbe a dobozba vannak elhelyezve, két szondát be tudjuk tenni a patakba, és sokkal pontosabban két darab hullámot mér egyszerre. Ez azért érdekes, mert pont itt, ahol itt mérünk itt a kollégákkal, ez egy olyan patak szakasz volt, egész pici, vékony, lepelszerű vízréteg száguldott le egy burkolt medren. De úgy tudott leszáguldani a víz, hogy a medernek volt egy része, ami szinte száraz maradt, és volt egy része, ami meg nedves volt. És szinte az egyik végében nulla volt a hozam, a másik végében pedig egy, szinte az összes víz ott jött le. Tehát olyan egyenetlenségek lehetnek egy ilyen pici vízfolyásnál a lefolyásban, hogy ezért van az, hogy jó dolog, hogyha két ponton is mérünk egy adott szelvényben, mondjuk itt két szondával, és akkor két görbét kapunk, amit össze tudunk hasonlítani, és ki tudjuk számítani, hogy mi lehet a valóságos hozam. Tehát itt persze egy csomó mindent kell csinálni, kalibrálni kell a műszert, hány fokon vagyunk, hogy érzékeli ugye ezt a só koncentrációt, stb. De most nem kell belemenni. Ugye ez megint azért mutogatom ezeket, mert ezekkel csak az fog találkozni, aki infraszakirányt fog választani, és jön majd Gödre. Tehát a Gödi mérőtáborba ezeket a méréseket mind végig fogjuk csinálni, viszont aki szelkeretes lesz, az ugye soha többet nem hall erről semmit, úgyhogy azért beszélek róla egy kicsit. Ugye itt pedig a forgószárnyas sebességmérés, itt megint egy nagyobb, szélesebb patak, ugye felosztjuk valahány egyenlő részt, és akkor ott beletesszük a forgószárnyat. Itt ugye látszik megint a sózásos, hogyha két szondát lógattak be itt függőlegesen, és itt van a két kirajzolt görbe, ugye a zöld meg a kék, tehát ez szinte teljesen egybeesik. Tehát itt teljesen egyenletesen, a szelvényben egyenletesen áramlott lefelé a víz, tehát nem volt egy ilyen elkülönülés, mint az előző példán láttuk. Na most, hát ugye ez maga, ez az egész mérés, meg minden ilyen feladat, ez ennél sokkal bonyolultabb, mint ahogy most itt eldarálom. Tehát ugye ebben nagyon nagy rutin, vagy az kell, nagy rutinja kell lenni az embernek, vagy hosszasan elő kell készíteni. Tehát mondok egy-két példát, ez simán lehet, valaki fogja magát, kibattyog a Mátrába, mondjuk marha gazdag cégnél dolgozik, egy rohadt jó Land Roverrel kimennek az erdőbe, de még onnan is kell gyalogolni 5 kilométert, hogy mérjen, és akkor ő emlékszik hidrológiába, hogy bele kell önteni valami sót, és visz magával 2 kiló sót, ugye? És akkor mi történik? Benyomja a 2 kiló sót, és nem történik semmi a műszeren, mert sokkal nagyobb a hozam annál, hogy a kétszer 1 kiló sót kimutassuk. Tehát magyarul minden ilyen mérés azért az úgy néz ki, hogy föl kell rá készülni, vagy az ottani helyi emberektől kell információt kérni arra, hogy mit is csináljunk. Tehát, hogyha nem készülünk föl, akkor hatalmas meglepetések érhetnek minket. Tehát még egyszer, ugye mondjuk lehet, hogy 30 kiló sót kell magunkkal vinni, hogy valami értelmes eredményt kapjunk. És hogyha kim vagyunk a terepen, akkor nem biztos, hogy gyorsan tudunk szerezni valami a 30 kiló sót. Tehát, hogy rengeteg előkészítéssel jár. A másik, például, hogy mondjuk novemberben vagy decemberben begugolni egy patakba és egy konduktométerrel mérni, ez egy darabig olyan vicces, de aztán egy idő után elkezdünk fázni, meg fölfázni, meg betegek leszünk, tehát nem olyan jó, és ha sokat kell mérni, akkor meg pláne. Tehát akkor mit tudunk csinálni? Azt tudjuk például csinálni, hogy valamilyen nyomjelző anyaggal, ugye körülbelül meghatározzuk, hogy melyik az a hely, ahol beöntsük a vizet, a sós vizet, a koncentrátumot, és hol az a hely, ahol mérjünk. Ha ezt nem csináljuk, akkor olyan is lehet, hogy mire begugolunk a vízben, el is ment a hullám, meg olyan is lehet, hogy egy órát ott fogunk guggolni, és nem érkezik meg. Tehát ugye ezért például azt szokták csinálni, kétféle anyag, van ilyen nyomjelző, a fluoreszcén, a zöld, azt én szeretem, ugyan a Fradi, és van egy lila káliumpermanganát, azt a lányok szeretik, hogyha ruhájuk lila, ugye hidrológiából egyes, tehát hogy azt a két anyagot beleöntik, és nézik azt, hogy körülbelül hány perc alatt ér oda, ahol a mérőhelyet kiválasztjuk, és akkor már utána könnyű kitalálni, hogy na akkor most elég ekkor begugolni, elég ennyi ideig mérni, mert látjuk, hogy hogyan vonul le, és így tovább. Tehát rengeteg dologgal kell felkészülni, és meg lehet könnyíteni ezeket. Itt ugye az van hosszasan felsorolva, hogy mennyi mindennek kell teljesülni, hogy egy ilyen mérést úgy viszonylag szabályosan tudjunk végrehajtani. Tehát nyilván, hogyha iszonyú hibákat követhetünk el. Ugye lehet olyan patak, főleg ilyen köves területeken, hogy megy még három ág valahol, és nem veszük észre, és ugye azt mondjuk, hogy ennyi a vízhozam, és közben háromszor annyi, vagy mit tudom. Tehát nagyon sok probléma lehet. Itt ezek vannak felsorolva, hogy mikor szabad ilyet végrehajtani, meg hogyan. Ezt azért igazából most elsőben nem szoktuk kérdezni. Ugye itt van még rengeteg ilyen forgószárnyas vízhozammérő, ezeknek többsége ugye nem mindegyik ilyen egyszerű mechanikus műszer, hanem egy csomóféle van, indukciós elven működik sokféleképpen, ezek nagyon drágák és nem kell tudni, csak jelzem, hogy sokféle ilyen műszer van. Jó. Ezzel a méréseket úgy nagyjából kilőttük, amit az első hidrológiában befér, és egy picit megyünk tovább az adatok feldolgozásáig. Tehát arra megyünk most már, hogy hogyan kell, ugye ez már kicsit a hidrometria, tehát a hidrometria, ugye a metria az a számolás, tehát a vizes adatokat hogyan tudjuk feldolgozni. Lézerkardozom azt a gyereket ott. Cristiano Ronaldo, fordulj már előre. Igen, jó legyél. Mit csinálsz? Na igen, tehát azt mondjuk, hogy gyakoriság és tartósság. Tehát a legfontosabb az, hogy osztályközöket kell képezni. Tehát van egy csomó adatunk, mondjuk legyenek vízállások, van mondjuk a vízállás skálánk, mondjuk 140 cm ölel föl, tehát a vízjáték, ugye, amit az előbb láttunk, tehát a legkisebb, meg a legnagyobb értékünk mondjuk egy évben 140 cm. Akkor mondjuk, ha 10 centis osztályközöket választunk, akkor ugye 14 része osztjuk, és attól kezdve azt nézzük, hogy a két az osztályközök közé mennyi adat esik, hány adat jut oda be. És azért csinálunk ilyet, mert sokkal könnyebb lesz kezelni utána az adatokat. Tehát a gyakoriság az a két szint közötti vízállások száma, tehát azt hívják gyakoriságnak, osztály között két szint közötti távolság, és a tartóság, hogy egy adott vagy annál nagyobb vízállások száma az mennyi, tehát az nem más, mint hogy összegezzük ezeket a gyakoriságokat. Ez azért nagyon fontos, mert megint csak, ha valakit abszolút nem érdekel a hidrológia, ez egy csomó más tárgyban is elő fog jönni, amikor sok adattal fogunk dolgozni. Tehát a leggyakoribb, ugye a házi feladat is ilyen lesz majd mindenkinek, azt hiszem az ötödik házi feladat, ez a gyakoriság és tartóság, hogy mindenkinek lesz egy éves adatsora, 365, vagy pedig ha szökőjé van 366 adat, aztán osztályközöket kell képeznünk. Ugye a H max minus H min egyenlő osztályközökre bontása, ezt mindenki maga fogja eldönteni, hogy 10, 20, 50, 100 rész, 100 centinként, nyilván az adat szélességétől fog függeni, hogy hány része osztja. Leggyakrabban érdemes ez a 10 és 20 közöttit fölvenni. Van egy ilyen módszer, ugye kétszer köbgyök alatt a darabszám, hogy úgy határozzuk meg, hogy hány része osztjuk. Most nyilván, ha 14,3 jön ki, akkor nem 14,3-ra, hanem 15-re, vagy 12-re, vagy ilyesmire szokták osztani. Tehát itt az év száma, és akkor utána egész egyszerűen egy táblázatot kell csinálni. Itt ugye az lett a dolog, hogy 20 centis osztásközöket választottunk. Itt látjuk ezeket a 20 centis osztásközöket, és megszámoljuk, hogy az első hónapban mondjuk, ugye januárban, hány darab vízállás esett a 100 mindegyik közé, de hogy itt találtunk először, aztán a második hónapban hány darab, harmadik, stb. És egyszerűen itt összesen megnézzük, tehát itt volt 3, itt volt 1, stb. És ezeket hívjuk ugye gyakoriságoknak, és ezt kifejezhetjük százalékban is, hogyha 366 a 100%, akkor ugye százalékosan kifejezve itt látjuk a gyakoriságoknak az értékeit. És aztán pedig a tartóságoszlop az azt jelenti, hogy összeadogatjuk ugye a gyakoriságokat szépen sorba, tehát 3, aztán hozzájön 1, az 4, meg 2, 6 és így tovább. A végén ugye meg kell kapnunk a 100%-ot, vagyis a 366 napot, és ez lesz a tartóság. Tehát ez a gyakoriság és a tartóság, és ezt a kettőt ábrázoljuk. Ez egy nagyon fontos ábra, nagyon gyakori a hidrológiában, tehát itt az fontos, hogy így függőlegesen vannak a vízállások, ugye a magastól a mély felé, és itt van úgynevezett hisztogrammon, ugye osztopdiagrammon ábrázoltuk ugye a gyakoriságokat, és ahogy összeadogattuk őket, kaptuk meg a tartóság ábrát. Ha valaki okos, akkor most rögtön látja azt, hogy ez mihez hasonlít rettenetesen, amit már tanultunk hidrológiából. Csak el van forgatva. Hát külön egy anyagrész volt, lesz belőle az EH példa, megnéztünk többféle típust. Senki nem tudja? Tessék, nem az árhullám. Szerintem a harmadik órán volt róla szó. Hát két, mi az a két valami, ami között ugyanilyen kapcsolat állt fönn? Most rögtön hazamegyek. Teljesen fölösleges itt szöveggel, nem? Senki nem tudja tényleg? Azt meg tudja valaki mondani akkor, hogy ez milyen kapcsolat matematikailag a kettő között? Óriási. Tényleg nem? Állat, akkor nem lesz idén ZH, jó? Vagy nem tudom, meg ház is, csak kell többet írni. Na, hát az ugye integrál derivál kapcsolat, és ugye volt az eső karakterisztika, amikor a csapadék magasság és az intenzitás, igaz? Hát rajzoltunk ilyen rajzokat. Intenzitás ábra, és azt megnéztük a csap, tehát az I betű és T betű volt a grafikonon, és H betű és T betű volt a másikon. És akkor ugye rajzolgattunk ilyen példákat. Tehát ez ugyanaz teljesen, csak el van fordítva a koordináta tengely. Tehát itt most annyi a különbség, hogy akkor azt úgy rajzoltuk föl, hogy a csapadék magasságok voltak, vagy az intenzitások voltak ugye a gyakoriság föl voltak rajzolva, és akkor rendszerűen rajzoltuk ugye a csapadék magasságot, és hosszan végigvettük. Itt tök ugyanerről van szó, csak azért, hogy jobban lehessen látni tulajdonképpen, azért szokták így ábrázolni, és itt ugyanúgy az összeadott értékei, tehát az integrálja a gyakoriságnak a tartóság, igaz? Tehát a terület, a görbe alatti terület, ez a görbe alatti terület az ugyanannyi, mint ennek az értékeit. Ez tök ugyanarról van szó. Jó, hát ez szomorú. Na minden lényeg az, hogy itt látunk egy folyószakaszon, egy adott szelvényben, ugye megszerkeztik ezeket a gyakoriság vagy tartóság ábrákat, ugye egy-egy évre, egy-egy időszakra, és egy csomó mindent ebből le tudunk olvasni, hogy hogyan változott. Ha nagyon nagy változásokat látunk, akkor élni kell a gyanúperrel, hogy a meder is változott például. Tehát nagyon komoly mederfeltöltődés, vagy kotrás, vagy valami történhetett, és így tovább. Tehát azért csinálunk ilyeneket, hogy könnyen tudjuk kezelni az adatokat, tudjunk ránézésre mondani róla valamit. Az a lényege az egésznek. Itt újabb ilyen látható. Jó. Akkor én most be is fejezem. Viszontlátás. Nem mérgem be, ha nem tudok mit mondani tovább. Vége az órának.